Idén 17. alkalommal hirdette meg az ország tortája versenyt a Magyar Cukrászipartestület. A versenyre főként magyar alapanyagokra épülő tortákat vártak, és idén is díjazzák az év cukormentes tortáját. A szakmai zsűri háromfordulós értékelés után hirdeti ki a győztest augusztus 20-án mind a két kategóriában, ahol már a közönség is kóstolhat majd a győztes tortákból. Erdélyi Balázst, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnökét Berla Attila kérdezte.
Kik nevezhettek be a 2023-as Magyarország tortája versenyre?
Mint a legtöbb versenyünk, ez teljesen nyitott volt idén is, nem csak ipartestület tagok, hanem bármilyen vendéglátással foglalkozó egységek, cukrászdák, akár éttermek is nevezhettek. Többnyire nyilván azért általában az ipartestület tagjai szoktak nevezni, de most is voltak, hál' Istennek, külsős nevezőink is. 35 tortát neveztek, ami egy igazán komoly szám, azért a szakmánk küzdik elég sok mindennel, úgyhogy meglepődtünk és örömmel konstatáltuk, hogy azért ez egy elég komoly szám volt, ez a 35-ös nevezés.
Az előző évekhez képest nőtt vagy csökkent ez a szám?
Nőtt. Tavalyi az ilyen 28-29 nevezés volt, aminek szintén örültünk. Talán 40 körüli szám volt eddig így a legtöbb. Ez egy jó erős nevezési szám.
Milyen szabályoknak kell megfelelni a cukrászoknak?
Most az idei versenykiírásunk egy plusz tematikával bővült. A tavalyihoz képest igazából talán ez volt az egyetlen változtatás. Egy nemzeti értékekből és hungarikumokból összeállított alapanyagkosárból kellett választani és kötelezően felhasználnunk egy alapanyagot. 5 alapanyagot, illetve mondjuk egy alapanyagcsoportot írtunk elő. Ezek pedig az újfehértói fürtösmegy volt, a kalocsai fűszerpaprika örlemény, tokai aszú, a magyar akácméz és a gyógynövények kategória, amiben hát csak ajánlottunk párat, a kamillát, levendulát, mentát, citromfüvet, rozmaringot vagy a kakufüvet, de hát nyilván ettől eltérhettek, a lényeg, hogy valamilyen gyógynövényt is fel lehetett használni.
Milyen szempontok alapján pontozza a zsűri a tortákat?
Magában a pontozásban igazából nem volt változás. A legfontosabb az most is természetesen az ízek és az ízek harmóniája. Ezt a maximális 100 pontból 55 pontot tett elérni. Következő szintén lényeges maga az állaga a tortának, a textúrája, a vágási felülete. Ez 20 pontot lehetett maximum adni. A megjelenésére és a küllemére a tortának 15 pontot, és a technológiára, a praktikumra, vagy esetleg a kreativitásra 10 pontot így állt össze a 100, maximálisan adható 100 pont.
Milyen szakaszában van jelenleg a verseny?
Talán ez még a legizgalmasabb és egyben a legkönnyebb része volt, bár hogyha zsűritagokat kérdeznénk, akkor lehet, hogy nekik, amikor már 30-on fölüli tortákat kell végigkóstolni, akkor az is már megterhelő lehet, de gyakorlatilag most ebből a 35 tortából a legjobb 5-öt, illetve a zsűri döntése alapján most 6-ot választott ki. Annyira erős volt az élmezőny, hogy 6 tortát vittünk tovább a döntőbe. Innen jön majd főleg a versenyzőknek is a komolyabb munka, mert ezeket a tortákat a zsűri javaslatai alapján el kell kezdeni tökéletesíteni, még 2 forduló vár a versenyzőkre, meg nyilván a zsűrire is. A következő egy konzultációs kör lesz, amire már kapnak előzőlegesen szakmai javaslatokat a zsűritagoktól a versenyzők. Ez alapján készítik már egy picit újjá a tortát. A következő konzultációs körre, és utána pedig a cukrászipartestület székházában lesz a döntő, amikor a zsűri jelenlétében kell majd elkészíteniük a tortákat.
Tehát már csak 6 torta van versenyben. Mikorra várható az eredményhirdetés?
Az eredményhirdetés az minden évben a parlamentben szokott az augusztus 20-ai ünnepséggel és a programokkal együtt kerül bemutatásra. Remélhetőleg ez idén is így lesz, és ott ismerheti majd meg először ugye a nagy közönség a győztes tortát, illetve a második és a harmadik helyezetteket, és majd augusztus 20-ától majd az ország számos cukrászdájában megkóstolni.
Az ország tortája díjon kívül kerülnek más díjak is kiosztásra?
Hogyha esetleg valamilyen külön díj érkezik, akkor igen, a Zsolnai Porcelán Manufaktúra szokta egy egyedi tortatállal jutalmazni a győzteseket, tehát ilyesmi külön díjak, de igazából ez egy nagyon komoly szakmai elismerés. Nem tudom, hogy mennyire vágynak a kollégák, tanfolyami felajánlásokat szoktunk tenni, tehát egy-egy ilyen külön díj azért szokott lenni, de igazából az, hogyha valaki már döntőbe kerül, az már egy óriási eredmény és egy nagy megtiszteltetés. Nyilván innen most mind a 6 versenyző nyerni szeretne elsődlegesen, de csak egy kollega fog nagyon örülni, de hát azt gondolom, hogy aki ott a dobogon vége szintén nagyon büszke lehet majd magára.
Illetve, ha jól tudom, idén is megrendezésre kerül az év cukormentes tortája díjkiosztása is. Ennél a kategóriánál mennyivel szigorúbbak a szabályok?
Igen, hát ugye ez lenne a legegyszerűbb, ha csak azt mondja, hogy valami cukorhelyettesítővel kell kicserélni a tortában levő cukrot, de nem ennyire egyszerű. Nyilván egy sokkal összetettebb verseny, olyan szempontokból, hogy dietetikai szempontoknak is meg kell felelni a kalória és szénhidrát tartalomnak. Úgyhogy igen, ott is nyilván az első zsűrizési körben elsődlegesen odáig kell eljutni, hogy melyik az az öt legjobb torta, és utána még ott rájuk nagyon komoly, nem csak a tortának a cukrász technológiai szempontok alapján kell majd megfelelni, hanem dietetikai szempontok alapján is.
Arra azért kíváncsi lennék, hogy milyen összetevőkből vannak a győztes torták.
A döntős tortákban érdekes, hogy többen azért több kötelező alapanyagot is felhasználtak, talán csak egy tortában, a cserszegi fűszeres mandulás tortában jelent meg egy kötelező íz, az a magyar akácméz. Ez egy mandulás felvert mézes kalács lap, és egy fehér csokis musz adja a torta alapját. Van még benne egy mandulás ropogós réteg, és egy cserszegi fűszeres borkrém is. Hát talán így a legbátrabb versenyző ebből a spicces füge respektus névre hallgató tortának a megalkotója volt Lagatos Pál, aki a magyar akácmézet, a tokajaszút gyógynövényeket és gyakorlatilag a kamillát is ugye így megjelenítette a tortájában, ami egy vajas akácmézes felverttel indul. Van benne egy karamellmusz, tokai aszus fügezselé van benne, és egy tejcsokis áthúzó van a tetején, ezen pedig egy felverhető kamillás ganás került. A merengő szintén egy bátrabb vállalás volt, itt is rengeteg alapanyag kötelező íz megjelent benne, mint például a tokai aszú, a magyar akácméz és a gyógynövényekből a citromfüvet választotta, és még az új fehértói fürtős meggyet is felhasználta. Egy mézes piskótával indul a torta, egy tokai aszus vaníliás musz került rá. Van benne egy citromfüves sárga baraszzselé és egy új fehértói fürtős meggy betét is. A mandula kajszi, Szaracsek Ádám és Szirmai Péter alkotása volt, régi visszatérők, és sokszor voltak már döntősök. A hasonló mandulás tortával, hát most is a zsűri beválasztotta őket, itt egy mandulás felvert, egy szőke, csokis mandulás ropogós került a tortába, egy kajszi baraszpálinkás áztató és egy rozmaringos kajszi baraszzselé került még a tortába, és a kréma, ez pedig egy mandulás angol krém volt. A betyáros málna szintén egy nagyon izgalmas torta lett, ugye mint kinézetében és még mint összetételében is. Egy hagyományos piskótát készített Füredi Krisztián, egy akácmézes málnás áztatóval lett szaftossá téve ez a piskóta. Egy málnás kápia paprikás zselé került bele, amit kalocsai fűszerpaprikával is ízesített, és egy szintén izgalmas, egy mézes vaníliás vajas sajtkrémmel töltötte meg a torta. És talán amiről még nem beszéltem, a Tihanyi Echo, ami a Cakes and More by Granakova készítése volt, ez pedig a vaníliás felvert, egy joghurtos fehércsokis levendulás musz került rá, van benne egy áfonyás gyümölcsbetét, egy lime krém és egy ropogós granola réteg.
Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnökét hallották arról, hogy idén milyen torták közül választanak augusztus 20-án a cukros és a cukormentes ország tortáját, és kihirdetik majd a hagyományoknak megfelelően. 10 éve nem volt példa rá, hogy ilyen kevés adásvétel legyen a hazai ingatlanpiacon. Az idei első negyedévben nagyjából 20 000 ingatlan cserélt gazdát, ennél kevesebb tranzakciót legutóbb 10 évvel ezelőtt becsültek. A gyenge teljesítmény ellenére az ingatlanpiac megtette az első lépést a kirávalás felé, márciusban 25%-kal több üzletet kötöttek, mint februárban. A Dunahouse marketing és PR vezetője szerint az ingatlan árak mérséklődésével és az alkú lehetőségének felismerésével évközben fokozatosan fognak visszatalálni a vevők az ingatlan piacra. Benedik Károllyal Maurer Kristóf beszélgetett.
A tavalyi év végére meglehetősen nehéz helyzetben találta magát a hazai ingatlanpiac. 2023 elején milyen változásokat hozott ebben, azaz az első negyedévben látunk-e javulást?
Valóban a tavalyi évvégi trendek mutatták már, hogy komoly kihívások előtt áll az ingatlan piac, és 2023 első negyedéve ezt be is bizonyította, hiszen nagyon-nagyon lassan és nagyon-nagyon nehezen indult el mind az ingatlan, mind a hozzá kapcsolódó hitel és hitelközvetítési piac is. Óriási elmaradásokban, 40-50 hitelpiacot érintve 60%-os mínuszban is teltek az első hónapok, január és február is, és így összességében márciusban erősödött a vevői kereslet, és egy picit aktívabb lettek az érdeklődők, és több tranzakció is történt a piacon, de azért, ha negyedévet tekintünk, akkor az elmúlt 10 év leggyengébb negyedévét mondhatjuk ingatlanpiaci tranzakciók számában, ami azt mutatja, hogy továbbra is nehéz helyzetben van a piac, de vannak némi-némi pozitív és előremutató jelek.
Említette ezt a vegyes képet itt, hogy habár valóban az elmúlt 10 év leggyengébb első negyedévéről beszélünk, márciusban már valamelyest erősödtek itt az eladások. Mit mutat ez előre jelezve a második negyedévre is, melyik vége lesz nehezebb a mérlegnek?
Az ingatlan piacon mindig vannak életvitelszerű vásárlások, hiszen ha valahol gyerek születik, válás történik, vagy öröklés, akkor ezek természetesen minden esetben adnak hozzá tranzakciót és adásvételt a piachoz, tehát nem tud teljesen lenullázódni a piac, de most már azért úgy látjuk, hogy a vevők és az eladók is hozzászoktak a nehezebb körülményekhez, átgondolták a helyzetüket, meg tudják-e venni az adott lakást, és az azt bizonyítja a márciusi számok, hogy hozzászoktak egy picit, és ráadásul jó hír, hogy az ingatlan árakban is volt némi csökkenés, stagnálás, tehát hogy az árak, eladók is alkalmazkodtak ehhez az új piaci helyzethez, ami azt vetíti előre, hogy a második negyedévben, a tavaszi hónapokban remélhetőleg és várhatólag ennél erősebb hónapok és nagyobb aktivitás fog mutatkozni az ingatlan piacon, és így természetesen mindig hozzáteszem, hogy ehhez kapcsolódóan a hitelpiacon is, hiszen hogyha ingatlan piaci tranzakciók vannak, akkor a hitelközvetítés, a lakáscélú hiteleknek a volumene is növekszik.
Ha már itt tartunk, kicsit bővebben foglalkoznék az ingatlan árakkal. Hány százalékkal tudtak csökkenni a tavalyi évben már sokszor horror áron megvásárolható ingatlanok?
Igen, az első negyedéves árindexek, amit először a mi ingatlan közvetítő hálózatunk szokott publikálni, és később jönnek majd a statisztikai adatok, némi késéssel a hivatalosak, de a mi indexünk már azt mutatja, hogy országos lakásság tekintetében csökkenés volt az első negyedévben. Ez néhány százalékpontos csökkenést mutat ugyancsak, de ez már jót jelent az eladói és a vevői egyensúlyi pozíciók megtalálásához vezető úthoz, hiszen az eladók is rájöttek, és az alkupozíciók, alkú százalékok is ezt mutatják, hogy hajlandóak már nagyobbat engedni a meghirdetett árból, pont azért, hogy sikeresen el tudják adni az ingatlanokat. Nem bezuhantak az árak, és itt mindig szeretném felhívni az érdeklődők figyelmét, hogy itt nem árzuhanásról és óriási árcsökkenésről van szó, inkább néhány százalékos korrekcióról, néhol stagnálásról, de például a téglalakások esetében tavaly utolsó negyedéves csökkenés után most egy némi emelkedés volt, tehát nem mondhatjuk el, hogy most már együtt mozognak az ingatlanárak minden tekintetben, hanem meg kell nézni szegmensenként és lokációként. Itt van például az új építésű ingatlanpiac, amiről nagyon sokat szoktunk beszélni. Természetesen az építőanyag drágulás és a munkaerőpiaci drágulás miatt egész egyszerűen fizikálisan nem tudnak olcsóbbak lenni a lakások, tehát ott például még további áremelkedésre is lehet számolni, de nem ez az általános, hogyha nagy általánosságot nézzük, akkor inkább a néhány százalékos csökkenés és a stagnálás a tapasztalható az első negyedévben.
Ha már itt a szegmenseket említette, akkor kicsit földrajzilag vizsgáljuk meg itt az első negyedéves adatokat. Mi a különbség jelenleg a főváros és a vidék között? Hogy áll jelenleg az a szakadék, amely az elmúlt években azért a főváros és a vidék kapcsolatát jellemezte? Közelebb jött-e egymáshoz a kettő?
Az elmúlt években azért a nagy szakadék után kezdett záródni az olló, és közelítettek a fővárosi és a vidéki, főleg vidéki nagyvárosi árak egymáshoz, és most még a picit csökkenő tendenciában nem lett óriási különbség, tehát nem változott ez a különbség. Budapesten is csökkentek az árak, és a vidéki nagyvárosokban is jellemzően egy picit csökkentek. Viszont, ahogyha a befektetői szemmel nézzük, és az ingatlan típusok és elhelyezkedések tekintetében vizsgáljuk a helyzetet, akkor ilyen nehezebb ingatlanpiaci, lassabb ingatlanpiaci helyzetben mindig értékállóbb befektetésnek szokott ígérkezni egy például belvárosi ingatlan, legyen szó akár a fővárosi belvárosról, vagy akár vidéki nagyvárosok, egyetemi nagyvárosoknak a közkedvelt belvárosi helyeiről, hiszen ezek az ingatlan típusok, az itt megtalálható ingatlanok sokkal jobban tartják az árukat, és például ingatlan kiadás szempontjából is kiszámíthatóbb és előre jósolhatóbb bevételt hoznak, hiszen bérleti árak tekintetében például még mindig emelkedés volt az elmúlt időszakban, pont azért, mert nagyon sokan nem tudtak lakáshoz jutni, és nem mert mertek lakást vásárolni, vagy nagyobbat lépni, még mindig a bérlés nem maradtak, és a bérleti piacnak a lehetőségei befolyásolják az ingatlan árakat is befektetési szempontból, tehát összességében elmondhatjuk, hogy a belvárosi ingatlanok most értékállóbbnak látszódnak, és ezek voltak a keresettebbek az elmúlt időszakban. Illetve másik és otthonteremtési szempontban nagyon-nagyon fontos szempont, a tavaly nagyon sokat hangoztatott energiaválság és rezsiválság okozta változások, még mindig inkább a kisebb alapterületű lakásokat keres az új tulajdonosok, pont amire szükségük van, és a Covid okozta változás, ahol mindenki nagyobb életteret keresett, és nagyobb lakást, családi házat, ez egy picit megváltozott, és most már a költséghatékony működtetés, üzemeltetés is fontos szempont lehet egy ingatlan vásárlás során.
Mekkora alapterületű ingatlanok a legnépszerűbbek akkor jelenleg?
Hogyha lakásokról beszélünk, akkor még továbbra is a 40-60 négyzetméteres tényleg átlagosnak mondható ingatlan méret a legkeresettebb, de azért, hogyha megnézzük az agglomerációt és a külső kerületeket, ahol jellemzően már családi házak, ikerházak, sorházak is vannak, ott inkább a 60-80 vagy 80-100 négyzetméter közötti ingatlanok voltak a keresettebbek, és hogyha nagyon szűkén a belvárost nézzük, ott meg természetesen a 40-60 négyzetméter vagy akár a 40 négyzetméternél kisebb lakásokat is keresték. A 30-40 négyzetméter az a határ, ami egy embernek, egy fiatal párnak tökéletesen megfelelő, ezekből nagyon-nagyon sok ingatlant adtak el az elmúlt időszakban kollégáim.
A Dunahouse marketing és PR vezetőjét, Benedik Károlyt hallották. 6 óra 57 perc van, 3 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, a 7 órai hír összefoglalót követően pedig már a török elnökválasztásról lesz szó. A megfelelő időben a megfelelő ember, ez a jó ideje regnáló recept, Recep Tayyip Erdoğan török elnök szlogénje az idei választások alatt.